Egy vidéki kisvárosban születtem, 1998-ban. Ott jártam általános iskolába, nem végeztem el az általános iskolát. Voltak problémáim, nem is a beilleszkedés, azzal sose voltak problémáim igazából, hanem azzal, hogy megtaláljam a helyemet úgymond a világban. Sosem éreztem azt mondjuk vidéken, hogy annyira, ami ott van, az emberek, a lehetőségek, eleve a szórakozás, meg minden, ami adott, az én lennék. És amikor felköltöztünk Budapestről, akkor számomra egy kicsit kinyílt a világ. Ez nagyjából 13 éves voltam, amikor ez megtörtént, de ekkor még nagyon sokat jártam haza vidékre, és igazából ebben a korszakban kezdődött el számomra az ismerkedés az úgymond nem a kábítószerekkel, de a tudatmódosítószerekkel, amik függőséget okozhatnak. Ilyen volt az alkohol, ami először belépett az életembe, ez pont a 13. születésnapomon történt meg. Számomra több célja volt ennek, hogy miért kezdtem el én inni akkor. Egyrészt idősebb barátaim voltak, és nyilván be akartam illeszkedni közéjük, egy akartam lenni az ottani társasággal, akik ők voltak, és nyilvánvalóan úgy éreztem, hogy ez elengedhetetlen része ennek. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem élveztem volna, hogy nem lettek volna jók ezek az esték, hogy nem szerettem volna akkor inni, és hogy nem éreztem volna át egyébként azt az egész életflest, ami akkor pörgött. De azért nem teljesen, nem 100%-osan. Tehát tengődtem, lengődtem, éreztem, hogy ez még mindig nem annyira én vagyok, de azért úgy mondom, hogy muszáj volt akkor ezt meglépnem, ezeket a dolgokat megtennem számomra, mert hogyha ezt nem tettem volna meg, hogyha nem ittam volna akkor, hogyha nem jártam volna bulizni az akkori barátaimmal, akkor valószínűleg nagyon magányos lettem volna, nagyon elveszett lettem volna, és nem lettek volna barátaim. Aztán, amikor ez a korszak elkezdett lezárulni, egyébként ez egy elég hosszú korszak volt, ez egy 2-3-4 éves korszakról beszélünk, nem is úgy zárult le konkrétan, hogy egyik pillanatról a másikra, hanem elkezdett egy ilyen átmeneti korszak bejönni az életembe, amikor is már Budapesten is lettek barátaim, ismerőseim, akik kicsit más irányba mozdították rá az érdeklődésemet. Többek között értelmiségiekkel is elkezdtem barátkozni, vagyis hát úgymond jövőbeli értelmiségiekkel, akik valószínűleg azok lesznek majd, vagy azok lettek azóta, és egy teljesen más világlátásra nyílt ki a szemem gyakorlatilag. Elkezdtem egyre kevesebbet hazajárni Salgótarjánba, de akkor már azért, tehát hogy ettől függetlenül még mindig ment ez az iszogatás, de azt hiszem 15-16-17 éves korban ez már olyan átlagosnak számít Magyarországon sajnos egyébként. És tehát, hogy már egyébként nem ugyanazt jelentette, mint régen. Régen ugye ez volt az életnek az egyetlen élvezete kb. Hiszen a vidéki városokról azért tudni kell, hogy főleg Salgótarjáról, hogy nagyon sokan unatkoznak. Szerintem ez az ivásnak a legnagyobb oka. Nagyon sokan unatkoznak, és nem tudnak mit kezdeni magukkal. Nem tudnak hova menni szórakozni, nem tudják hogyan művelni magukat, nem tudják, hogy hogyan kössék le az idejüket, energiájukat, azért elmennek inni. Ez amikor Budapesten laktam, azért már teljesen más volt. Itt az iváshoz azért kicsit több tevékenység is társult. Ilyen volt a bulizás, a kicsit úgymond kultúrált a bulizás, ami nagyjából 17 éves voltam, amikor belépett az életembe. És nagyjából ebben a korszakban ismerkedtem meg a kicsit másfajta tudatmódosító szerekkel is, amiket kábítószernek hívunk. Ilyen volt például az ecstasy tabletta, ilyen volt például a speed, de hogyha kicsit visszamegyünk az időben, akkor a fűvel is azért viszonylag hamar megismerkedtem, ekkor voltam 15 éves. És azért nem tartom ezt annyira említésre méltónak, mert itt még azért a folyamatnak nagyon az elején voltunk, a fűnek a használata, a szívás az akkor egyáltalán nem töltött be még jelentős szerepet az életemben, ez egy 2-3 évig csak úgy volt jelen, hogy havonta egyszer elszívtunk egy spanglit a barátaimmal, kurva jókat nevettünk, nagyon jó volt tényleg, de nem vette át úgy, tehát semmilyen negatív hatása nem volt ebből a szempontból, semmiféle negatív hatása. Akkor kezdett el kicsit megerősödni ez a vonal, amikor tényleg bejött az életembe az ecstasy tabletta, a speed, és ugye ezzel együtt ugye a fűnek a kicsit kemény vonalasabb használata. Ez már, tehát hogyha össze kéne hasonlítanom azt, hogy milyen volt alkoholizálni, és milyen volt drogozni, akkor ég és föld a kettő. Az alkohol által mindig azt éreztem igazából, hogy kevesebb vagyok, de az a kevés az, amire szükségem volt. Tehát le tudtam butulni vele annyira, hogy ne foglalkozzak a problémáimmal, ne foglalkozzak azzal, hogy mi van körülöttem, akkor csak így tudtam lenni tulajdonképpen a létezés szintjén. Ellenben, amikor például először ecstasyt használtam, amikor először bedobtam egy lasztit, akkor egészen mást éreztem, akkor azt éreztem, hogy teljesen más rezgéseket fogadok be, hogy egy sokkal, sokkal teljesebb ember vagyok általa, hiszen megtöltött rengeteg érzelemmel, szeretettel, ugyanakkor máshogy fogadtam be a kívülről jövő impulzusokat is, tehát a zenét például egészen máshogy tudtam értelmezni ezáltal. És ezáltal meg is fogott az elég rendesen, szóval élveztem a használatát nagyon. Nem váltam függővé, azt gondolom, sohasem, tehát nem volt olyan, hogy ne bírtam volna ki nélkül, ahogy esetleg nem volt, de minden héten, vagy minden második héten nagyon vártam, hogy legyen. És készültünk is rá mindig a spanyaimmal, hogy hát akkor igen, most bulizni fogunk, és akkor most ekizni is fogunk. Amikor benne voltunk ebben a hullámban, ebben az ekizős hullámban, akkor... Azt éreztem, hogy igen, több vagyok egy kicsivel, valóban több voltam egy kicsivel, de bizonyos szempontból meg elkezdtem azt érezni, hogy kevesebb is. Tehát, minthogyha a való világból elkezdett volna kicsit kirángatni, és átrángatni egy másik, egy kicsit kellemesebb, kényelmesebb világba, és nyilván az iskolába járás és annak nehézségeit, tehát a középiskoláról tudjuk azért, hogy nagyon sok embernek nem válik annyira ínyire, és hogy nehéz azért kijárni, nem azért, mert a követelmények olyan nagyok lennének, hanem maga a légkör eléggé nyomasztó, és eléggé feleslegesnek érezheti magát az ember, hogyha csak abban a légkörben mozog. És amikor elmentünk bulizni, és amikor rekit fogyasztottunk, amikor szidrogoztuk magunkat, akkor kicsit úgy éreztük, hogy ebből az egészből így kiszakadunk, és hogy az nincsen, hogy az nem létezik. Ellenben éreztük azt, hogy tartozunk valahova, hiszen azért tudni kell, hogy az MDMA-nak, mint hatóanyagnak van egy elég erős közösség kovácsoló ereje. Tehát, hogyha belépsz egy közösségbe, belépsz egy közegbe, ahol mindenki ekizik, akkor azért nagy eséllyel fogsz barátokat találni. És én nagyon sok barátotra is lehetem ebben az időszakban, és nagyon sok értelmet adott az életemnek az, hogy gyakorlatilag elkezdtem eljárni bulizni és ekit használni, mert egy teljesen új közeg épült körülöttem, amiben kivételesen jól éreztem magam, talán életemben először, teljes mértékben. Azt éreztem, hogy a része vagyok valaminek. És ebben nagyon sokat segített a drog egyébként, hogy ilyen szinten fel tudjak oldódni. Abban is nagyon sokat segített, hogy kicsit kinyissam az elmémet más irányba. Segített benne, hogy tudjak absztraktabban gondolkodni, hogy a földhöz ragadtságomat egy kicsit így eltüntessem, vagy mérsékeljem, és tudjak nagyban gondolkodni egy picit, hogy tudjam máshogy látni a világot. És ez a másfajta világlátás, ez azért kicsit rabul tudja ejteni az embert. Tényleg nem a függőség szintjén voltam ezzel, csak amikor szembesültem azzal, hogy egyébként pörögnek a hétköznapok ugyanúgy tovább, akkor volt egy depresszív hatás, ugye ezt hívjuk lejövőnek gyakorlatilag a drognál, ami szerintem puszta biológiai folyamattal ként leírható, De ami az ember lelkében ilyenkor lejátszódik, azt szerintem kicsit komplexebb, mint ahogy ezt gondolnánk. Tehát, hogy nagyon sok emberrel találkoztam, akik egyébként szerintem még mind a mai napig függnek az ekitől, 15-16 évesen kezdték el csinálni, és abszolút instabil háttérrel, abszolút instabil érzelmi világgal elkezdtek ekit fogyasztani mondjuk, és annyira beszippantotta őket az a világ, hogy nem tudnak kiszállni belőle. Én szerencsésnek tartom magam ebből a szempontból, mert én egy nagyon jó családi háttérrel születtem. Nagyon, nagyon rendesek voltak a szüleim velem mindig, nagyon támogattak mindenben, és kevésbé korlátoztak. Nem volt nekem nagyon megtiltva semmi. Viszont mindig éreztem, hogy szeretnek otthon, mindig éreztem, hogy támogatnak, hogy tolnak alulról. Több oldalról is. A szüleim is, a tágabb családi kör is, mindenki. És talán furcsa lehet egy embernek, hogy akkor egy ilyen srác, akkor az miért kezd el drogozni? Hogy akkor miért kezdi el ezt csinálni? Hogy mi a célja vele, és én mindig úgy fogtam fel ezt az egészet, ahogy mondtam is az elején, hogy ez nem elvesz belőlem, hanem hozzámad valamit. Tehát én úgy éreztem, annak ellenére, hogy voltak problémáim az élettel, de szerintem minden fiatalnak vannak, minden fiatalkorúnak vannak problémái, nekem is voltak, de én azért viszonylag úgy éreztem, hogy sinem vagyok. Tehát sosem éreztem azt, hogy kisiklott volna az életem abszolút valamerre. Mindig volt bennem remény, mindig volt bennem akaraterő, mindig voltak céljaim, amik igazából hajtottak engem előre. És én úgy tekintettem erre az egészre, hogy ez egy nagyon szép korszak lesz az életemben később. Még akkor is, amikor úgy éreztem, hogy tényleg nagyon beszippant, és tényleg egy ilyen mély gödörből éreztem kifele tekinteni, mindig is láttam, hogy ez a mély gödör egyébként ez abszolút, tehát hogy ebből ki lehet mászni mindenféleképpen. Tehát azért elég mélyen, sokféle embert láttam, sokféle emberrel találkoztam, ami egyébként tök jó tapasztalat is szerintem. És igen, volt ebben ebben a korszakban nagyjából egy ilyen egy másfél év, amikor tényleg nem nagyon tartott sem erre az életem, bulizgattunk igazából, drogoztunk, ekisztünk, füvesztünk, minden, amit el lehet képzelni, de nem éreztem, hogy ez így visz valamerre. Ellenben hittem benne, hogy visz valamerre. Szóval gyakorlati szinten nyilván, tehát hogy elméletileg mondhatná azt az ember, hogy oké, drogoztál is, egy helyben voltál is, így nem tanultál is, elkezdtél kiszakadni az oktatásból, és elkezdtél semmire kellővé válni. Én azt éreztem, hogy erre a folyamatra szükségem volt, ez egy önismereti folyamatként írható le az életemben, kicsit jobban megismertem magamat ezek által a drogok által, kicsit többet gondolkodtam saját magamon, kicsit mélyebben belemerültem a saját elmémbe. És nyilvánvalóan azt gondolom, hogy az embernek fiatal korban is kellenek azok a korszakok, amikor így rájön, hogy mennyire fontos neki az élet, hogy mennyire fontos az, hogy előrébb haladjon. És ezután a egy-másfél év után világossá vált számomra, hogy nekem ez így nem lesz jó. De úgy vagyok vele, hogy erre a másfél évre szükség volt, hogy rájöjjek arra, hogy nekem hogyan kéne továbbvinnem az életemet. És nyilvánvalóan ez egy kicsit belemagyarázásnak tűnhet, de minthogyha a drogozás és a bulizás vezetett volna el odáig, hogy értelmet találjak a saját életemnek, ugyanis az emberek, akiket megismertem, akik közül ma egyet a legjobb barátomnak mondhatok, belevittek egy olyan dologba, ami gyakorlatilag engem a teljes céltalanság illúziójából rángatott ki. Gyakorlatilag itt parti szervezésről beszélünk igazából, ami egy kis dolog kívülről, de belülről én nagyon nagy dolgokat éltem meg eközben, miközben partikat szerveztünk és játszhattam embereknek, és gyakorlatilag azt éreztem, hogy a saját világomnak, a saját világunknak a tetején vagyunk. Annak a világnak a tetején vagyunk, amiben belekerültem másfél évvel ezelőtt. Tehát másfél évvel ezelőtt elkezdtem a kis drogos hülye gyerekként viselkedni, és másfél év alatt a kis drogos hülye gyerekek már, tehát az a társaság, ahol én tartozni akartam tulajdonképpen, azt gondoltam, hogy abba tartozni akarok, felnéztek rám és ránk ezután a korszak után, mert olyasmit csináltunk, amivel lehengereltük őket, levettük őket a lábukról, és úgy is éreztük magunkat, mint hogyha tényleg a világ tetejei lennénk, hiszen a saját világunknak a tetején voltunk. És ez egy óriási lendületet adott mindnyájunknak, sok barátomról beszélek itt, és nagyon nagy lendületet adott ez számunkra az élethez, nagyon nagy motivációt adott arra, hogy felkeljünk egyáltalán, és hogy kezdjünk valamit magunkkal, még hogyha nem is az iskolában, de esetleg más területen. És hát ezt úgy tudnám leírni, mint tényleg egy ilyen álmot, egy ilyen egyéves álomvilág, amiben mi akkor éltünk. És igen, ez is át volt itatva azért droggal, de azért a mögött már több volt, mint az, hogy lemegyünk bulizni. Itt már azért építettünk valamit közösen, csináltunk valamit közösen. Tehát ez a folyamatnak egy nagyon fontos eleme szerintem, hogy itt történt is valami. Tehát hogy a drogozás az itt inkább csak egy ilyen fűszere volt mindennek. És hát mint minden jónak, ennek is véget kellett érnie egyszer, nem tartott örökké, főleg nem az ilyen fiatalos álmok, hiszen egy ponton túl a parti szervezés nem működhetett tovább bizonyos okokból. Szétszélett a brigád, most ezt nem akarom részletezni. Vége lett ennek, és azt hiszem több barátom nevében is beszélhetek, egy kiüresedés időszak következett. Amikor igazából nem nagyon éreztem azt, hogy megint csak, hogy vannak konkrét céljaim, bár itt már kicsit több volt, hiszen ezzel párhuzamosan azért ez generált bizonyos célokat, szóval a zenével mindenféleképpen akartam foglalkozni, de ezek még annyira megfoghatatlan, annyira távoli dolgok voltak, hogy igazából nem éreztem, hogy ez közel lenne hozzám, tehát nem éreztem azt, hogy ez annyira erősen tudna hajtani engem. És nagyon érdekes a sors fintora, hogy amikor vége lett a parti szervezésnek, és amikor összedőlt ez az egész, pontosan akkor kaptak el a rendőrök. Pontosan akkor kaptak el kábítószerezés miatt, és pontosan akkor kaptak el kábítószerezés miatt, amikor már éppen nagyon-nagyon keveset kábítószereztem, gyakorlatilag akkor a legkevesebbet. A szíváson kívül, szívni azért szívtam, de az ekit, a spidet, gyakorlatilag az azt megelőző rossz élmények miatt nagyjából akkor sikerült letennem. Vagy mérsékelnem nagyon nagy mértékben. Tehát nem volt már olyan szétcsavarodás, szétcsapás, mint addig. Rossz élmények miatt szembesültem azzal, hogy nekem ezzel kicsit vissza kell vennem, és lám-lám, éppen amikor eldöntöm, hogy mit szeretnék, vagy hogy lehet, hogy kicsit javítanom kéne a dolgokon. Az Ekivel kapcsolatban nem igazán volt egyébként túl sok rossz élményem, leszámítva kicsit erősebb lejövőket, de azok gyakorlatilag pár napos enyhe depresszió után azért elmúltak. A speed az egy sokkal alattomosabb dolog szerintem. Az egy sokkal, sokkal veszélyesebb dolog tud lenni, hogyha az ember nem vigyáz vele, hiszen nagyon-nagyon elenyésző, nagyon észrevehetetlennek tűnik a hatása, és nagyon szépen lassan tudja örülni fel az embert mentálisan szerintem. Tehát észre se veszi az ember gyakorlatilag, hogy akár függője, ami én nem voltam, vagy akár az, hogy rombolja valamilyen szinten az elméjét. Egy nagyon-nagyon fontos konkrét példát kell itt felhoznom ezzel kapcsolatban. Elmentünk a barátaimmal egyszer fesztiválozni Csehországba, külföldre, egy Letitrol nevű fesztiválra, Drum & Bass fesztivál volt. Gyakorlatilag ez volt a megkoronázása egy egyébként is elég kisapongó nyárnak, tehát akkor ott azért voltak drogozások. És erre a fesztiválra már alapvetően speedes állapotban mentünk, tehát alvás nélkül szálltunk fel a vonatra, ahol szintén nem nagyon tudtunk aludni, és már eléggé egy ilyen, hát gyakorlatilag egy ilyen éberállom állapotban érkeztünk meg, de azért a hype, meg azért a várakozások feltöltöttek annyi energiával, hogy az első estét még gond nélkül le tudjuk nyomni, meg nyilván volt még egy kurva nagy speed is, amit felszívtunk, és aznap este, hát igen, eléggé pörögtek a dolgok, eléggé jól éreztem magam, életem egyik legjobb bulija volt gyakorlatilag, és aztán jött a következő nap. Nem sikerült aludni nyilván az első nap utáni éjszakán, de ez még akkora problémát nem jelentett, és jött a következő nap, a második nap. Amikor már éreztem azért, hogy így nincsen minden rendben, de nem nagyon ettem, elkezdtek rám ilyen szorongások jönni, meg kicsit ilyen paranoid dolgok, hogy még vizet sem mertem kérni a mellettem lévőktől, mert hogy nem akarok kunyerálós lenni, tehát hogy ilyen durva dolgokról beszélünk, de ez igazából a második este utáni éjszaka után, tehát ez inkább igen, így délelőtt csúcsosodott ki. Amikor is szintén volt egy alvásmentes éjszaka, ugye vége a bulinak, visszamegyünk a sátrakhoz, és ilyen reggel 6-7 magasságában megpróbálunk aludni. Megpróbáltam én is, mindenki megpróbált, valakinek talán sikerült, de nem vagyok ebben egyébként olyan biztos. És mikor megpróbáltam aludni, akkor érzékeltem egy nagyon fura dolgot. Körülöttünk ültek külföldiek a sátrakban, és hallottam őket beszélgetni egymással, susmatolni, tehát hogy ilyen kivehetetlen szavak, nem nagyon értettem, hogy miről beszélnek, de hallottam, hogy beszélnek. És egy ilyen éberálomszerű állapotban voltam ilyenkor már nagyon durván, tehát elkezdtem átlépni az álomszintre, az álmodásnak a szintjére, de ettől függetlenül fejben ott voltam, tehát hogy ébren voltam, és hogyha valaki szólt volna, akkor biztos vagyok benne, hogy felkeltem volna. Gyakorlatilag ez az álomszint azt hozta, hogy a külföldieknek a beszélgetése szépen lassan elkezdett a fejemben átfolyni teljesen mássá, valami egyébként ugyanúgy beszélgetésé. Csak itt már azt hallottam, hogy a barátaim a saját tudatalattimként kibeszélnek engem az ő hangjukon. Tehát, hogy a saját barátaim hangját hallottam, ahogy kibeszélnek engem, és olyan volt, mintha a tudatalattim oltogatna engem őket, vagy engem az ő nevükben. És ezt azért nagyon kemény volt megélni, szóval nyilvánvalóan rövid gondolkodás és némi séta után azért kiderült számomra, hogy ez nyilván nem így van, és hogy nyilván ennek semmi létjogosultsága nincs ennek a dolognak, hogy ez nincs. De ettől függetlenül ilyen dolgokat hallani, ilyen dolgokat megtapasztalni, az ember mentális állapotán nagyon durván tud rombolni. És ez volt az a pont, amikor úgy voltam vele, hogy hiába, hogy nem valóság, de ez nem vicces, és én nem akarok én ilyet többet hallani. Tehát, nem akarom többet így érezni magam, hogyha fesztiválozni vagyok, én jól érezni akarom magam, és addig, és én tehát, hogy addig használok bármilyen szer, bármilyen kábítószert, amíg úgy érzem, hogy ennek több a pozitív hatása, mint a negatív. Mert lehet pozitív hatása, mindennek lehet pozitív hatása, azt gondolom, ennek ezen a ponton már nem volt annyi pozitív hatás, hogy azt tudjam mondani, hogy én ezt tovább csináljam, úgy, ahogy addig. És ezen a ponton döntöttem el azt, hogy soha többet. Legalábbis ezen a szinten. És akkor elkaptak. A Gellért-hegyen ültem, éppen egy randim volt, egy lányjal. Nem voltunk a legokosabbak, legalábbis én nem. Ő meg jött utánam, hiszen pont nem egy túl biztonságos helyre, rendőrbiztonságos helyre mentünk el. A Gellért-hegy tetején van egy játszótér, és ott beültünk egy mókuskerékbe. Ugye lehet így pörögni, beülni. És hát itt csináltunk egy cigit gyakorlatilag, ennyi volt a programunk, igazából tök jól éreztük magunkat, bár kicsit ez a magyar fű volt, hogy elkezdtem kicsit reszketni tőle, meg voltak ilyen kis parány, de egyébként függetlenül azért jól éreztük magunkat, nagyon. De mint hogyha lett volna valami rossz előérzetem, nem tudom. Szóval éreztem, hogy valamit ma nem lesz rendben. A rezgésekből így úgy azt féltem felfedezni. És arra nem számítottam, hogy egyszer csak jön a rendőrbácsi, és azt mondja, hogy a gyerekek, akkor mondjátok meg, hogy kik vagytok, stb. Pakoljatok ki. Szemtanúi voltak annak, hogy eldobom a cigit, szóval esélytelen volt, hogy ezt megússzuk, tehát volt a gatyámban egy gram fű, azt elő is kaptam azonnal, nem akartam túl nagy balhét ebből, nem akartam túl gondolni, meg ezzel így megszoktam, úgy voltam vele, hogy jó, akkor most ebbe beleállunk. És elővettem a füvet, megmutattam nekik, gondolván, hogy akkor majd megaláztatásokban kevésbé fognak részesíteni. Ellenben várakozásaimmal ellentétben megtörtént az, és megtörténhetett az, hogy az egyikre, tehát hogy a két rendőr egyébként tudni kell jó zsarú rossz zsarút játszottak kb. Tehát szinte, mint hogyha amerikai filmekben lettek volna, ami szerintem szánalmas és undorító hányadék viselkedés. És az egyik arra biztatott, hogy hát figyeljen. Most az lesz, hogy itt le kéne vetkőzni. Gatya alá. Alsó gatya alá. A gerjét hát tetején, úgyhogy egyébként egy randin volt egy lánya. És akkor abban az állapotban, meg akkor tehát, hogy olyan szintű paraflessek vannak ilyenkor az emberen, amikor be van szívva, hogy erre tehát nem fog vitatkozni. Én sem vitatkoztam. Meg nem is tudtam, hogy ezt nem teheti meg akkor. Nem vitatkoztam, és mondtam, hogy essünk neki. És levetkőztetett, mondta, hogy na, ugyan uram, nekem is kellemetlen az az eljárás. Képzelem, mennyire lehetett neki kellemetlen. Rávilágított elemlámpával a pöcsömre, gondoltam, hogy biztos most nagyon élvezi, biztos vannak hajlamai, amiket ki akar élni, miért nem otthon csinálja, vagy miért nem máshol csinálja, csak ne velem. Na mindegy, végül is tudtam rajta rendülni, én az ő nyomorát, tehát az nyugtatott meg igazából, hogy valószínűleg nagyon nyomorúságos élete lehet egy ilyen embernek, aki ilyenre vetemedik, szóval igazából miért is aggódjak én ezen. Elkaptak, ugye levetkőztettek minden, akkor utána megtörtént a bejelentés, stb. Elmondták, hogy mi fog következni, hogy valószínűleg az éjszakát a fogján fogunk tölteni, és hogy valószínűleg édesanyámhoz is ki fognak menni, házkutatni, és valószínűleg paráztattak ilyenekkel, hogy azt tudják, hogy egyébként ez az egyetemi tanulmányaikat is veszélyeztetheti, remélem tudják, hogy akár azért 5 év börtön is kaphatnak, és annyira azért voltam tájékozott, hogy ezt ne higgyem el nekik, tehát azért ennyire nem paráztam be. Betettek egy rendőrautóba, és ebben a rendőrautóban utaztunk a lányjal, ketten. Kitettek a rendőrfőkapitányságon, 11. kerületi rendőrfőkapitányságon, ha jól emlékszem. Kiszálltunk az autóból, bevittek a rendőrségre, és tehát én olyan nyomasztó légkörben, és én annyira hihetetlenül rosszul rezgő környezetben még életemben nem voltam mind akkor. Tehát leültem ott, és tudod, mint hogyha minden egyes lépés ennek a folyamatnak arra ment volna ki, hogy te érezd szarul magad, te érezd bűnözőnek magad, te érezd azt, hogy te valami szart követtél el. Mert az egész környezet azt sugallja neked, hogy te ide való vagy, és hogy te itt fogsz ragadni. Volt egy ilyen érzés, amikor ott voltam. És azért az egy kicsit kellemetlen volt, de nem nagyon fogtam fel, ami történik körülöttem, tehát azért félelem nem volt bennem, inkább ilyen borzasztó nyomottság, ilyen üresség, amit akkor éreztem, amikor ott ültem. Persze közben elhangzottak ennek a rendőr szájából, hogy hát ha én lányomat látnám drogozni, biztos megverném. Ki a nagyobb bűnöző akkor? Nem tudom. És ugye a folyamat következő része az, hogy elkísérnek a fogdához, és akkor levetkőztetnek még egyszer, ugye még egyszer átvilágítanak, és akkor bekísérnek, hogy akkor most itt el kéne tölteni egy bizonyos mennyiségű 4 órát kb. Az éjszakát, amíg lerendeződnek a dolgok. Ugye ilyen dolog volt az, hogy például kimennek házkutatni édesanyámékhoz, amit meg is tettek. Igazából szerencsére édesanyám tud rólam mindent, tehát ez nem okozott túl nagy problémát, de maga a tudat, hogy ezt megtehetik azért engem, az igazságérzetemet elég erősen sértette. Az, hogy bemehetnek a lakásomba azért, mert volt nálam egy gram fű, és mindent áttúrhatnak, és tényleg bármit láthatnak, ami ott van, és az én magánszférámhoz joguk van hozzáférni. És nem is csak az, hogy joguk van hozzáférni, mert más államokban is van joguk hozzáférni, nagyon sok helyen. Az a probléma, hogy meg is teszik. Tehát innentől kezdve, amikor ebbe belegondoltam, akkor a félelem így átavonzsálódott egy ilyen mérhetetlen a gyűlöletté. Az összes faszopó rendőr irányába, aki ott volt, és aki létezik gyakorlatilag. Nem tudom elfogadni, hogy ember erre azt mondja, hogy ez rendben van, és nem tudom erre azt mondani, hogy egy rendőr, a többi rendőr azt mondja, hogy hát nem baj, hogy megcsinálták, én maradok rendőr így is, nekem ez így tök rendben van. És azt mondják, hogy rendben van. És nekem ez nagyon nem volt rendben. És igazából ez volt az egyetlen dolog, ami más értett. Semmi más. Tehát nem érdekelt, hogy levetkőztetett a faszopója, nem érdekelt, hogy mi történik. Csak ez aggasztott, hogy egyébként ilyen emberek tényleg léteznek, és hogy ez nekik rendben van. És főleg az, hogy egyébként hazudnom kellett ahhoz, hogy viszonylag jól jöjjek ki ebből a szituációból. Nem szeretek hazudni, nem vagyok egy őszinte ember vagyok. És az, hogy meg kellett tennem, és az, hogy meg kellett alázkodnom ezzel olyan embereknek, akiket szarvosan nézek, ez engem azért nagyon sértett. És azért ez az, ami a traumatikus része a dolognak, maga az elvi szinten, ami történt. De túl lettem rajta, és egyébként az lett a vége, nyilvánvalóan nem küldtek el börtönbe, nem volt különösebb következménye, amit magamon kéne viselnem életem végéig, elküldtek elterelésre. És nem nagyon tudtam, hogy az elterelés az hogyan fog kinézni, vagy miként fog kinézni. Nem volt róla elképzelésem, hogy tényleg mire számítsak majd. Az első gondolatom az volt, hogy bevisznek majd egy csoportba, és akkor mint az anonim alkoholisták, lesznek ilyen anonim drogosok, és akkor majd ott megbeszéljük a saját drog problémáinkat. Ellenben egy egész más dolog fogadott. A Kékpontba mentem el elterelésre, és szembesültem azzal, hogy hát egyébként ez egy négy szem közti beszélgetésekkel átitatott egy óra lesz. És ami még fontosabb, hogy szembesültem vele, hogy akár ez még hasznomra is válhat. Ugyanis itt visszakanyarodnék egy kicsit az elejére a dolgoknak, hogy tudjuk, hogy itt egy kiüresedés következett az életemben, amit nagyon nehéz volt feldolgozni. Ez egy ilyen szeptemberi hónap volt, ugye. Nagyon nehéz volt feldolgozni, főleg, hogy egyébként ott adtam a nappali iskolát, levelezőre átmentem, tehát itt tényleg eléggé kicsúszott alulam a stabil talaj, úgy éreztem. És mint kiderült, az elterelés igazából nem arról fog szólni, hogy megbeszéljük, hogy mit, mikor csináltam, meg mit, mikor fogok csinálni, meg hogyan, mármint drogot, hanem arról szólt, hogy igazából megbeszéljük a mindennapjaimat, hogy mi hogyan alakult, tehát kvázi pszichológusom lett ezáltal. És tudni kell rólam, hogy egy olyan ember vagyok, aki hát nem szereti, hogyha rossz dolgok történnek vele, nem szereti, hogyha kicsit kibasz vele az élet, de úgy vagyok vele, hogy igazából minden ilyen eseményből ki lehet húzni azt, hogy mi a haszna ennek, vagy hogy merre visz engem, vagy valamerre minden visz. Kérdés, hogy ezt észreveszem-e, hogy valamerre akar vinni az áradat. És azt éreztem, hogy ennek az elkapásnak, ha nem is úgy kellett megtörténnie, hogy jogos volt, hogy megtörtént, de abból a szempontból meg kellett történnie, hogy eljár a elterelésre. Hogy eljárok pszichológushoz, hogy legyen egy pszichológusom. Aki megbeszélem a napi problémáimat. És mint kiderült, igazából nem nagyon voltak drog problémáim akkor már. Pont akkor jutottam erre a szintre, hogy igazából ezzel nem volt probléma, de lelki problémám meg annál több volt. Nem tudom, hogy ez a drogozás utóhatása volt-e részben, vagy igazából ennek nem köszönhető, de mindenféleképpen azért úgy érzem, hogy összefüggésben áll a két dolog. Tehát, hogy nem vagyok benne biztos, de úgy érzem, hogy összefüggésben állnak ezek a dolgok. Maga az elterelés, az számomra, tehát mondom, tehát nem feltétlen elterelés volt, hanem tehát nem a drogról való elterelés volt, hanem inkább egy ilyen ráterelés a helyes ösvényre. Ami nekem akkor nagyon kellett. Nagyon fontos megemlíteni, hogy az elterelésen a pszichológusnál sosem mondott nekem semmi olyat a pszichológus, tehát amit kész tényként kellett volna kezelnem, nem állított rólam semmit. Én állíthattam magamról dolgokat, ő pedig kérdezett, mindig kérdezett. És ezáltal olyan folyamatokat indított be az agyamban, hogy kicsit elkezdtem tudatosabban gondolkodni saját magamról. Éreztem, hogy ezek a kérdések irányított kérdések. Éreztem, hogy nyilvánvalóan ezeket valamilyen okkal teszi fel, és nem csak úgy a levegőbe kérdezget. És ha már így kérdez, akkor úgy voltam arra, hogy megfontolom ezeket a dolgokat, amiket mond nekem. És hát ez is egy hosszú folyamat azért, amin átmentem. Ez egy fél éves elterelés volt. Most lesz az utolsó alkalom majd egyébként a közeljövőben. És azt tudnám hasonlítani ezt a folyamatot, mint egyébként bármilyen más fejlődési folyamatot, mint amikor az ember mondjuk egy éven keresztül, vagy két éven keresztül, teszem azt, főleg fiatalkorban, minden nap tükörben néz. Az ember minden nap tükörben néz, és minden nap ugyanazt látja, ugyanazt az embert látja, nem lát nagy különbségeket. De hogyha az ember két év múlva megnézi a saját képét, amit két évvel ezelőtt csinált mondjuk, akkor azt látja, hogy kurva sokat változott. Rengeteget változott. És az elterjedés is valami ilyesmi folyamat volt. Én nagyon nagy, tehát hogy az első pár ilyen alkalom után nagyon bizakodóan mentem neki, hogy pszichológus, minden, biztos meg fogja váltani a világot. Az életem sokkal jobb lesz azonnal, hogy elkezdek vele beszélgetni. És nem így lett. Minden héten adott egy kis energiát, minden héten egy új dologra jöttem rá, de ezek azért olyan energiák, meg olyan löketek, amik elfogynak egy bizonyos idő után. Tehát pár napon belül azért úgy éreztem, hogy oké, ez így nekem most kevés. Tehát megint szükségem volt valamire. És mindig kerestem valamiben ezt a löketet, ami egy kicsit vitt előre. Ebben a kicsit ingoványos, mocsaras talajban, ami inkább szippantani akar befelé akkor. És két hétről két hétre ugye bebejárogattam, és nem éreztem azt, hogy tartanék igazából valamerre is ezzel a dologgal, csak mindig pillanatnyi javulásokat éreztem lelkileg magamban. És nagyjából egy ilyen 3-4 hónap után, na 3-4 hónap, 3-4-5 hónap után kezdtem el visszafele tekingetni. Amikor már tényleg eltelt annyi idő, hogy érdemes legyen visszafele tekingetni, és elkezdtem azt felismerni, hogy tulajdonképpen mennyi mindenre rájöttem magammal kapcsolatban, és hogy mennyi mindent kipipálhatok, hogy egyébként ezzel már nem lesz problémám. Tehát volt mondjuk 100 olyan problémám, amivel foglalkoznom kellett, ebből először egyet kipipáltunk, kettőt, hármat, négyet, és azon vettem észre magam, hogy gyakorlatilag már 50-60-nál járunk, és még mindig kurva sok bajom van, de hogy ezek már elenyészőbbek. És éreztem azt, hogy hullámszerűen ugyan, de fejlődök. Tehát, hogy fejlődik az önismeretem, a mentalitásom. Azt is észrevettem egyébként, hogy bár nem volt szó kábítószerekről, ettől függetlenül kevesebbet kezdtem el kábítószerezni az elterelés miatt is talán. Ami tök érdekes, hogy ezek egybefortak. Persze nyilván ez nagyon sokat hozzátettem én is ez a fejlődéshez. Rengeteget hozzátettem, rengeteget agyaltam én is saját magamon, és hogy mit hogyan tehetnék jobban, mit hogyan csinálhatnék jobban, hogy rávezessen arra, hogy igen, akkor amúgy kevesebbet kéne szívni, meg amúgy igen, egy kicsit tudatosabban kéne élni, meg egy kicsit több célt kéne kitűzni magamnak, és egy kicsit úgymond több energiát kéne fektetni a saját életembe. De ez nem jöhetett volna létre az elterelés nélkül. Az elterelés nélkül semmiféleképpen sem jöhetett volna létre, mert az mindig adott egyfajta, tehát olyan volt, mint egy ilyen, mint egy játékban, amikor megakadsz, nem tudod, hogy hogyan folytasd, de egy ilyen hint, tudod. Amikor mondja, hogy jó, segít neked, akkor egy lépés kipipál helyetted. És ezek a lépések nagyon fontos lépések voltak előre. És abszolút sorszerűnek érzem ezt is, mint ahogy a történetemben nagyon sok minden sorszerűnek érzek, hogy éppen az elterelés végére kerültem be egyetemre, és éppen az elterelés végére álltak helyre a dolgaim, és lettem egészen stabil, legalábbis ahhoz képest, amilyen voltam régen. Nyilván egy fiatal, 20 éves, hát még már nem gyerek, de még nem felnőtt, azt gondolom, nem lesz teljesen stabil lelkileg, érzelmileg, tehát mindig lesznek kicsit nehezebb napok. De úgy vagyok vele, hogy azért bátran kijelenthetem, hogy bármikor, bármelyik nap felkelek, és szükségem van rám valahol, én használható vagyok, és ez szerintem nagyon fontos lépés. Tehát, hogy nagyon nagy tudatosságra nevelt, és arra az egész megtanított, hogy iszonyatosan fontos, hogy bármikor, amikor az élet megkívánja, akkor neked ott kell lenned. És ez a, tehát, hogy Az, hogy mi hozott le tulajdonképpen a fűről, meg mi hozott le a drogokról, meg arról, hogy ne kábítószerezzek. Nem konkrétan az elterelés, hanem az, ami az életemben történt, az életemben történő folyamatok, az, hogy elkezdtem felelősségeket vállalni magamra, az, hogy elkezdtem tanulni, az, hogy elkezdtem dolgozni, az, hogy éreztem, hogy számítok valahol, hogy hasznom van valahol. Ez az érzés motivált arra, hogy hát amúgy akkor minek cigizzek be, minek drogozzak, minek dobjak be egy ekit, minek spidezzek, hogyha amúgy azt érzem, hogy érek valamit így is, hogyha azt érzem, hogy így is kurva sok vagyok, hogy így is teljes vagyok. És hogy nincsen szükségem semmi pluszra, de legalábbis nincsen szükségem semmire, hogy kiváltsa ezeket a pluszokat. Tehát úgy éreztem, hogy nem lennék előrébb, hogyha most elszívnék egy Joe-t. Nem lennék előrébb, mert ugyanolyan boldogság hormonokat termel az nekem, hogy bemegyek mondjuk dolgozni, és tök jófej emberekkel beszélgetek, hogy csinálom, amit szeretek, hogy a hobbimnak élek, a zenélésnek, vagy az, hogy elmegyek egyetemre, és tanulok, és információt szippantok az agyamba. És azt éreztem, hogy ha most emellett én szívnék is egyébként kb. Minden nap, akkor egyiknek se lenne értelme, és többet venne el az egész, mint adna. Ellenben amikor üres volt az életem, amikor kb. Azzal telt, hogy az ágyamban fetrengtem napokig, és így nem nagyon akartam kimászni a lakásból, akkor az ember miért ne nyúljon fűhöz? Miért ne mondja azt, hogy most beszívok? Mit veszít vele? Amit megél így a mindennapokban? Hát semmit. Csak azt nem tudja az ember ilyenkor, hogy amit veszít, az valójában nem is az övé. Inkább visszafogja abban, hogy megszerezzen valamit. És ez a felismerés volt nagyon fontos. Azon az úton, aminek nem azt mondom, hogy a végén vagyok, mert nincs olyan út, aminek az ember a végére jár, hiszen élete végig lép a saját útján. De azt gondolom, hogy ez az útszakasz, ez most a végére ért számomra, és egy teljesen új ember lettem ezáltal. Teljesen más, hogy látom a világot, teljesen más, hogy állok a világhoz és az emberekhez, és azt gondolom, hogy sikerül a realitást alaján megmaradni a mindennapokban, de mindezt úgy, hogy ez a sok-sok dolgozás, meg ez a sok-sok öröm és szenvedés is egyúttal egy más szemléletmóddal is gazdagította ezt a földhöz ragadtságot. Tehát visszatértem kicsit, de nem a régi önmagamhoz, hanem a régi önmagam egy sokkal teljesebb formájához. És ezért köszönettel tartozom mind saját magamnak, és mind az elterelésnek is, úgyhogy azt gondolom, hogy ha nem is elterelésre, de hogyha valakinek drogproblémái vannak, vagy valakinek élettel adódnak problémái, akkor mindenféleképpen megéri elmenni a pszichológushoz, és mindenféleképpen megéri neked is beletenni annyi energiát, hogy haladj előre, mert nincs az az élet, ami szerintem persze bizonyos körülmények között nyilván van, de nincs az az élet, ami nem helyrehozható. Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani.